Kedves testvérek, kedves jelenlévő és a igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét most az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 9. részének első 20 verséből olvassuk, illetve hallgassuk meg, így szól a szent ige. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmentén a főpaphoz kért őtőle leveleket Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ezútnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lőn, hogy közelgetett Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugározta őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre hallott szózatot, mely ezt mondta néki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? És mondta: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Az Úr pedig mondta néki: kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Vele utazó férfiak pedig némán álltak hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitott a szemeit, senkit sem látott, ezért kézenfogva vezették be őt Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott, volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban: Ananiás, azt pedig mondta: imhol vagyok, Uram? Az Úr pedig mondta néki: kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzuszi embert, mert ivé imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú bement hozzá, és kezét reá vetette, hogy lásson. Felelt pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mely sok bosszúsággal illette a te szenteidet Jeruzsálembe. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr: eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Elment azért Ananiás, és bement a házba, és kezeit reá vetvén mondta: Saul, atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szentlélekkel. És azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedett, és miután evett, megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig, és azonnal prédikálta a zsinagógában a Krisztus, hogy ő az Isten fia. Imáink meghallgattattak, Judit itt van köztünk, hogy imádkoztunk Juditért, hogy az Úr segítse ide, és biztunk benne, hogy nem arról van szó, hogy tegnap rosszul érezted magad, mert pillanatilag nem találtál időhelyet, de volt. Ankát is úgy hívtam vissza a férjével együtt telefonon, de hogy legyenek velünk és ünnepeljenek velünk, még mindig maradt, volt üres hely. És ez úgy, olyan, mint a bibliai lakodalomban, hogy még mindig van hely. Kimentünk a keresztutakra, és már-már kényszerítettük mindenkit bejönni, hogy megfeleljék a ház. Nevezhetnék nyugodtan ezt a Cselekedetek könyvében talált döntően fontos történetet bizarr történetnek. Van egy kifejezés, amit szívesen használnak emberek, ez a damaszkuszi úton történt megfordulás, vagy pálfordulás, ami sokan az elvtelen köpönyek forgatás szinonimájaként használnak helytelenül, mert ez nem a köpönyek forgatásról szól, hanem a nézetváltoztatásról, ami a megtérésnek a kulcsszava. A megtérés természetesen érzelmi élmény is, de szükség van benne egy tudatos fordulatra és elköteleződésre, és így a metanoia görög szó ennek a nézetváltoztatásnak és a fordulat megerősítésének a kifejezése lett. Ha szabad a tegnapi eseményből példát vennem, természetes, hogy az egymásra találásnak két szerelmes között nagyon sok és nagyon erős érzelmi részei, momentumai vannak, de tegnap elérkezett a pillanat ahhoz, hogy a boldogító igent, a holtobiglant is kimondják, és innentől kezdve a helyzet egy kicsit más. Tegnap ott a vacsora alatt a vőlegényt, illetve az ifjú férjet kérdeztem, hogy milyen érzés házas embernek lenni. Mondta, hogy olyan nagy tapasztalatai még nincsenek, de ránézett a jegygyűrűjére, és azt mondta, hogy igen, hát ez egy érdekes sajátos dolog. Valami eldőlt, nagyon határozottan más lett a helyzet egy olyan kérdésben, amiről volt korábban is mindkét félnek véleménye, és voltak vele kapcsolatban érzelmei. És így Pál is Saulusként telve volt érzelmekkel. Ahogy a szerelemben is olykor a kapcsolat ellenszenvvel, tartózkodással, szembenállással indul. A felek netán még harcolnak is egymással, sok mindenről más az elképzelésük, és aztán történik valami fordulat. Így volt ez Saulussal is, aki egyenesen bosszútól és gyilkos indulatoktól lihegve járta az utat, hogy felkeresse azokat, akik közül való volt István is, kinek a kivégzésénél ő volt az egyik igazlátó. Saulus lábaihoz tették le a kivégzést végrehajtó személyek a felső ruhájukat, hogy ez ne akadályozza őket a mozgásban, ahogy köveket emeltek fel, és agyonverték vele Istvánt. Ez az élmény Pálnak soha, de soha az emlékeiből nem törlődik ki. Ez az, ami miatt magát esztelennek is nevezi, szégyeli ezt a történetet. Mégis István áldozatára is szükség volt ahhoz, hogy ez a férfi megálljon azon a bizonyos damaszkuszi úton és visszaforduljon. Egyébként ez az egyenes utca máig megvan Damaszkuszban, és ott ez egy ugyanott az az utca, hát nem mondom, hogy ugyanúgy néz ki, nem láttam személyesen, de vannak bőséges információi róla, ahol azután végül is hát ez a találkozás Ananiás atyafi és Saulus között is megtörtént. Az előzmény tehát egy érzelmektől telített, túlfűtött állapot, és azt mondhatom, hogy Isten szereti ezt az állapotot. Az a se hideg, se meleg, se hideg, se hév állapot, a langyosság állapota, az nem Isten akarata szerint való. Ha valaki tombolva él, akár ő vele szenved, vagy mindent eltékozol, mint a tékozló fiú, az sokkal jobb állapot, mint morogva és zúgolódva bent lenni valahogy a nyájban, az Isten közösségében, és semmit nem vitatni, mert ki tudja, van-e ennek esetleg valami következménye, vagy mint az egy talentumos szolga, aki elássa a talentumot, hogy őt aztán ne lehessen vádolni azzal, hogy felelőtlenül kockáztatta azt az értéket, amit a gazdája rábízott. Nem tetszik Istennek az ilyen magatartás. Szereti a szenvedélyes embereket, és ez nem azt jelenti, hogy most akkor mindenkinek, akinek egyébként, ahogy szokták mondani, halvére van, az is kezdjen el valahogy felszívódni és kicsit tombolni annak érdekében, hogy az Úr szeme megakadjon rajta. Nem, vannak csendes bölcsek, vannak Nikodémusok, vannak Ananiás nevű testvérek, akik a maguk csendességében is oda találnak az Úrhoz, de ezt mind azért mondom, hogy Saulus előéletével az Úrnak nincsen különösebb baja, sőt. Ez a szenvedély, amivel dolgozott az ősi tannak a védelmében, ez a szenvedély megmaradt a megtérése után, nem úgy, hogy most aztán öldökléstől lihegve keresztényé akart embereket tenni. Nem szeretjük az ilyen szenvedélyes pusztító indulatokat a keresztények között sem, de Isten a szenvedélyt, mondom, könnyebben fordítja át a maga oldalára, mint a lusta szellemet, amely nem akar állást foglalni ügyekben. Nagyon féltette az ő vallását Saulus, és tette ezt úgy, hogy csak erősen közvetett tapasztalatai és élményei voltak. Nyilván megragadta valami Istvánban, de ezt nem tudta bevallani önmagának. Azt is gondolta, hogy el lehet még taposni ezt a furcsa tüzet, ami Jézus nyomán keletkezett, és ami felbolygatta az egész zsidóságot, az egész messiás váró zsidóságot. Kapott ajánlásokat a főpaptól, hogy a tisztogatást tovább végezze, és e lázas tevékenységek közben megfordította Isten az életét. Megpróbálom elképzelni a korabeli keresztényeket, akik sokfélék lehettek. Az, hogy szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, ez a gyakorlatban az egyik legnehezebb parancsa az Úrnak. Lehet ezt mondogatni, de Isten a szíveket vizsgálja, és Dávid Ártók zsoltárai bőséges információt adnak arról, hogy milyen is az, amikor egy hívő ember oktalan, értelmetlen, rossz indulatot, belátás nélküli, szenvedélyes ellenszenved tapasztal, és nincs módja arra, hogy megmagyarázza a maga álláspontját. Egy kicsit mi is benne vagyunk most egy ilyen időszakban, és tegyük szívünkre a kezünket, nem mindig mondtunk áldást. Voltak olykor szenvedélyes, ellenséges szavaink. Lehet, hogy mondtunk ilyet, hogy az Úr verje meg őket, és ez szívünkből jött ez a gondolat, olyanokat, akik beleavatkoznak az ember legbensőbb ügyeibe, és kárt okoznak neki lelki téren is, alapvető emberi jogai terén is. És aféle ördögfacsnak tekinthették Saulust az atyafiak, és sok-sok kétségbe esett ima szállt az Úrhoz. Gyanítom, hogy nem túl sokan imádkoztak azért, hogy ez az ember térjen meg és legyen Isten országának a munkatársa. Hát nem azt mondták, hogy Uram, nagyon jó úton halad ez a Saulus, te áld meg őt, Uram, mert még egy pár lépés is már is a te országodat fogja szenvedélyesen építeni. Inkább azért könyörögtek, hogy az Úr ezt a gonosz, alkalmatlan embert állítsa félre, söpörje el, adja vissza neki azt a sok keserűséget és bántást, amit ártatlan emberektől elszenvedtek. És ebből a történetből is meg kell tanulnunk azt, hogy jó a bosszút Istenre hagyni. Mert mennyivel teljesebb az az igazságszolgáltatás, amit az Úr visz véghez. Várcsak úgy volna, hogy mindenki, aki nekünk még keserűséget okoz, megtörne, és az Úr tanítványa lenne. Megpróbáljuk mától egy kicsit ellenségeinket így az Úr elé vinni. Különös élményben van része. Nem lehet azt mondani, hogy ebből a történetből az következik, hogy aki nem így éli át a megtérést, annak a megtérése nem hiteles. Tehát mindenkinek nagy világosságot kell látni, bele kell kicsit vakulni, földre kell zuhanni, hangokat kell hallani, és hogyha hangokat hall az ember, akkor a dolog rendben van. Ha ez nem is igaz, de azok a kérdések, amelyeket itt ez a tapasztalt és jól képzett teológus ebben a pillanatban elmond, ezek nélkülözhetetlenek minden megtérés alkalmával. Nézzük meg azt a két kérdést, ami ebben a furcsa pillanatban Saulus feltesz. Amikor tehát leesik a lóról, lehetne képletesen is érteni, a magas lóról leesik ez a magabiztos ember, és körülsugározza a fény, amit nevezhetnénk nem egyszerűen csak egy fizikai jelenségnek, hanem annak az isteni világosságnak, ami elkezd derengeni Saulusnak a fejében és a lelkében, akkor meghallva a szózatot, amely ezt kérdezi tőle, hogy Saul, mit kergetsz engem, akkor erre a kérdésre jó zsidó módjára ő is kérdéssel válaszol. De egy pillanat azért álljunk meg annál, hogy vajon a kérdés helyén való-e? Vagy ez megint csak a Saul specialitása, hogy ő tényleg kergeti a keresztényeket minden eszközzel, és ezért helyén való ez a kérdés, vagy megfogalmazhatja esetleg az Úr felénk is hasonlóképpen a kérdést. X, Y, Z, nem akarok neveket mondani. Miért kergetsz engem? A kapcsolatunk miért ellenséges? Mert az izgatott tartózkodás, és jaj, bene cserkészenek engem, valami rossz dolog következik, valaki el akarja venni az én szabad akaratomat, és védekeznem kell ellene, és úgy teszek, mintha a világ egyetlen iránya a fölülről való lenne, amiben valaki megpróbál hatást gyakorolni rám, amikor újságok, divat, vélemények, szomszédok, ezerféle dolog ér bennünket, amely hatással akar venni ránk, de valahogy a legellenebben mégis ebbe az irányba vagyunk tartózkodók és védekezünk. Miért kergetsz engem? Miért vagy bizalmatlan? Miért tekintesz ellenségnek engem? Ez a kérdés. Akarok-e én rosszat? Vagy van valami, ami zavar téged is, és azt gondolod, hogy nem illik bolygatni ezt a kérdést, mert ez a te magánügyed. Ez a dolog túl kedves a számodra. Ebben túlfejlett az igazságérzeted, és így tovább. Vajon beleszólhat-e Isten ezekbe a legbensőbb és legizgatóbb kérdésekbe is, vagy ellenségnek tekintem, akitől féltem magamat azon a ponton? Miért állunk szemben egymással? És akkor jöjjön a későbbi apostol első fontos kérdése. Ez a kérdés pedig így hangzik, hogy kicsoda vagy, Uram? Hogy Istenről, az isteni kijelentésről legyen a szó szerinti, vagy képes beszéd, mert nyugodtan nevezhetjük a Krisztus Isten képes beszédű kijelentésének, egy életek keresztüli megmutatásának, ahogy az embert eleve Isten a maga képére teremtette, hogy tükröződjék benne az isteni igazság és a világ, az emberek, dolgok iránti szeretet és elköteleződés. Istennek ilyen kijelentése, képben adott, történetben adott kijelentése a Jézus jelenség is, és a kérdésben, hogy kicsoda vagy, Uram, benne van az a vallomás, hogy úgy harcoltam ellened, hogy valójában fogalmam sincs róla, hogy ki vagy. De volt egy előzetes véleményem, ezt előítéletnek nevezik ebben a világban. Azt hittem, hogy ellenség vagy, és ezért harcoltam ellen. Azt hittem, hogy valamit el akarsz venni, amire nekem feltétlenül szükségem van, és ezt én nem akartam adni. Azt hittem, hogy ha veled kibékülök, úgy változik meg az életem, hogy nem lesz kedvem azt az életet élni. Kicsoda vagy, Uram, most van itt az a pillanat, hogy bevallom, úgy hadakoztam ellened, hogy ez nem konkrét, engem érintő tapasztalatok miatt volt, nem okoztál nekem semmi rosszat, most még egy pillanatban úgy érzem, hogy jót sem, de úgy volt véleményem az ügyről, hogy nem nyugodott ez megfelelő tapasztalatokon. A válasz pedig erre a kicsoda vagy Uramra az, hogy én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéz néked az ösztön ellen rugódoznod, az ösztöke van itt a görög szövegben, ez az a hegyes bot, amivel az ökröt piszkálták annak idején mindig, és azért kell az ökröt piszkálni, mert lusta és nem akar abba az irányba menni, amerre a szekerethajtó paraszt akarja irányítani, és meg kell bökni időnként, és újra meg kell bökni, mert egy bökés az nem elég ahhoz, hogy most akkor mindig a jó irányba fordulj, bögdösni kell az ökröt azért, hogy jó irányba menjen. És én bögdöstelek téged, mintha ezt mondaná az Úr, de te megpróbáltál mégis kitérni, és most ime meg vagy bökve oly módon, hogy beláttad, megértetted, hogy nem jó rugódozni a gazda akarata ellen. És erre az akaratra vonatkozik a második kérdés, remegve és ámulva. Ez a remegés és ámulás, ez nem egyszerűen fizikai félelmet jelent, ez egy halálmeglető bátorsággal rendelkező férfi, akit a későbbiek folyamán többször támadnak meg rablók, hajótörést szenved, sokszor megverik ártatlanul. Mindig történik valami, amiben sok fizikai szenvedés és érés mégis megy tovább az útján, tehát nem arról van szó, hogy most életében először valami rendkívüli dologgal találkozik, amitől inába száll a bátorsága. Ez a remegés, mondjuk így egy szent remegés, annak az átélése és megértése, hogy végre emberemre akadtam, találkoztam valakivel, aki egész életemre hatással lesz. Az ámulat pedig, hogy kezd nyílni a szeme, és megvallom becsülettel, hogy az előítéleteim fogja voltam. És a második kérdés pedig ez, ami sajnos nagyon sokszor megtérésen átment hívő emberek életében is elmarad. Nagyon sok féloldalas megrekedt hívő ember van, aki arra a kérdésre, kicsoda vagy Uram, megkapta a választ, gyönyörködik az Úrban, szeretné újra és újra hallani a megtérésről szóló üzenetet, a János 3.16-ot, lehetőleg minél többször, hogy az Úr hogy szeretett bennünket, hogyan adta önmagát, értünk, de nem jut el oda, hogy az egész életének erre a kereső szeretetre választ kellene adnia, és az akaratát, az életét, a cselekedetét is alá kellene rendelnie az Úrnak. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Vagy én szeretlek, imádlak téged, de nem szeretnék a te szolgálatodba állni. Nos, az Úrnak tetszik ez a fiatal rabbi, aki követni akarja a felismerést. Szoktuk tanítani a teológus hallgatóknak, hogy mi a dogmatika és az etika közötti különbség, mind a kettőt ugyanazon a rendszeres teológián belül tárgyaljuk, és a dolognak az elvi elméleti része a dogmatika, nem tudom, valaki érte ehhez a masinához, mi nagyon gerjed. Nem értem? Lehet, nem tudom. Tehát mit higgyünk? Ez a kicsoda vagy Uram kérdés. Hogy mit higgyünk? Hogyan is határozhatnánk meg azt, hogy te ki vagy? Ez a dogmatika. De a dogmatikából mindig egyetlen helyes válasz következik. Nem az, hogy innentől kezdve mindenkinek igaza van, mindenki jót mond. Neked is igazad van, fiam, neked is igazad van. És aki megvádol bennünket az elvtelen igazság osztogatással, annak is igaza van. Nem így van. Az etika mindig arról szól, az a művészet benne, hogy meg kell találni azt, a döntést, ami a felismerésből fakad. Tehát, ha én tudom, hogy ő Jézus, akit én kergettem, ha tudom, hogy anélkül rugódoztam ellene, hogy pontosan tudtam volna, hogy ki ő a számomra és a világ számára, akkor ebből a felismerésből az következik, hogy innentől kezdve akarom, hogy ő irányítsa az életem, és felhasználjon engem igazságának az emberek számára való hirdetésében. Nagyon érdekes az Úr válasza. Erre a kérdésre, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen, nem ad közvetlen válasz. Az első kérdése adott. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Második kérdésre, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen, kitérő választ kap. Saulus ezt hallja, kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. Ez a kelj fel, menj, ezek visszaköszönő szavak, már az Ószövetségből is, de az evangéliumokból is. Kelj fel és menj, vagy eredj el békében, ezek mind-mind ilyen mozgató, ilyen mozgalmas szavak, amik azt érzékelik, hogy nem lehet egy helyben maradni tovább. Nem lehet megállni ezen az úton. Ráléptél erre az útra, és ott menni kell. Tovább kell lépni. Megtetted az első lépéseket, és nem lehet itt megrekedni. Ha kimondtad ezt, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, akkor jön a következő válasz, és az Úr itt a damaszkuszi atyafiakhoz küldi Saulust, azokhoz, akikkel szemben ott van még e pillanatban Saul táskájában az ajánló levél. Nem tudom, hogy mi lett vele, hogy ő mit csinált ez alatt a három nap alatt. Lehet, hogy egy darabig őrizték ott az atyafiak aféle herekieként maguk között a felhatalmazást arra, hogy őket büntetlenül el lehet fogni, meg lehet bilincselni és kényszeríteni arra, hogy Jeruzsálembe menjenek. De egy biztos, hogy ezek a levelek aztán már nem érték el azt a célt, amiért a főpap aláírta őket. De kelj fel és menj, mozdulj meg, ha egyszer megértetted, hogy Jézus szólított téged, ha egyszer megértetted azt, hogy az ő akaratát kell keresned, akkor ne maradj egy helybe, akkor indulj el a testvérek felé, indulj el a közösség felé, és fogadd el, hogy Isten a maga sajátos bölcsességében nem egy valakinek jelenti ki magát, hanem a közösségnek. Közös akaratból születnek azután majd a lépések, akár az is, hogy Pálnak merre kell elindulnia, mikor kell elindulnia. Isten a másik vonalon is elkezdi a maga munkáját, és megszólítja ebben a gyülekezetben, amely már értesül arról, hogy ellenséges levelek adottak ki ellenük, és úton van a gonosz ember, sőt meg is érkezett már Damaszkuszba. Indult Jeruzsálemből, és már itt van Damaszkuszba, a kapukban áll, és kicsit késik, hamarabb vártuk őt, és akkor jön az Úrtól egy üzenet, menj és kereszteld meg ezt az embert, mert ő nékem választott edényem. Erre mondtam az imént, hogy nagy meglepetések várnak az imádkozó hívő emberekre, akik kicsit túljutnak azon, hogy a ellenségeiket Istentől félreállítani kérjük. Az Úr ennél egy kicsit többet adhat, testvérré teheti esetleg az ellenséget is. Ő nekem választott edényem. Ki az közülünk, aki meg tudja kötni, megkötheti az Úr kezét, hogy honnan válasszon magának edényeket. Ananiás meg tudja Saulus sorsát is, hogy ez a sors nem lesz egyszer. Jó, megkapja a magáét, mintha ezt mondaná az Úr, ne izgulj. Majd megkapja a magáét, mert neki sokat kell szenvedni az én nevemért, de mennyivel más lesz majd ez a szenvedés, mint amit mi kértünk. Az Úrért szenvedni, kiváltság az, szenvedni a bűn miatt, joggal bíróság elé citáltatni, bűnök miatt egész más dolog, vagy akár csak félreértések miatt jogfosztottá válni, az is egy más ügy, mint tudni, hogy az Isten országa nem egyszerű ügy ezen a világon, hiszen két világ ütközik, az Isten világa és a földi akarat, amely mindig a múló hatalom igenlésére és az abba való kapaszkodásra épül, és arra, hogy vegyük el a másiktól a lehetőségeket, hogy egyszer ők is fölidénk kerekedhessenek. Ez van ezen a világon, és minden ezt szolgálja, minden eszközzel, a jog és az erőszak eszközeivel mindent meg akar szerezni az egyik fél azért, hogy a másik ne kerüljön fölé. Az Isten országában ez nem így van. Az Isten országáért visel szenvedésből új életek. Isten országának a növekedése keletkezik, és Isten erre szemelte ki Saulust. És meg is történik az átalakulás. Képletesen abban, hogy mint a pikelyek hullanának le a három napja vak férfi szeméről, új emberként néz a világra. Elvétetett az ő látása, még mikor bosszúton lihegve közeledett Damaszkuszhoz, Damaszkusz kapui közelében vakult meg, és látta meg az Urat, és most, mikor megnyílik a szeme, máshogy tekint erre a világra. Máshogy látja Isten, máshogy látja önmagát, máshogy látja életének az értelmét és küldetését, és máshogy látja az embereket, más az ellenség, barát, testvér kérdés mindentől kezdve, és azokat az értékeket is máshogy látja, amelyek részben szubjektívek, az ő életéhez kapcsolódnak, részben általánosak. A megtérés tehát egy ilyen változást munkál benne. Máshogy látom Istent, önmagamat, a világot, életem értelmét. És mondom, ha felkelt és elindult az úton, ez fogja jellemezni egész életét, hogy néhány napot együtt töltött az atyafiakkal, mondjuk a hétköznapokat, de ahogy eljött a szombat, azonnal elment a zsinagógába, és rögtön prédikálni kezdte ezzel a csekély világossággal a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Miért maradt meg a Cselekedetek könyvében ez a történet? Nem egyszerűen azért, hogy valahol el tudjuk helyezni az apostoli levelek szerzőjét, hanem elsősorban azért, hogy ebben a megtérés történetben valahogy összerakódjék bennünk is a megtérésnek az értelme. A megtérést nem a börtönökben kell, vagy a hétköznapi bűnök között prédikálni, az egész világnak szüksége van a megtérésre. A megtérés nem vallás megváltoztatást jelent. Tehát nem arról van szó, hogy Pálnak zsidóból kereszténynek kell lenni, hiszen ő haláláig megmaradt zsidónak és egyben Krisztus tanítványának. Tehát nem arra volt szüksége, kikeresztelkedjék a zsidóságából. Nem kikeresztelkedés történik, hanem bekeresztelkedés igazán a Krisztusban, az Isten üdvözítő kegyelmébe. Annak a megértése, amit Ábrahámnál is olvastuk és tapasztaltunk, és ugyanannak a hitnek a követése, ahogy Ábrahám megértve Isten hívó szavát, ki és elmozdul abból a világból, amiben addig biztonságban érezte magát, és azonnal kimegy, ahogy Isten akaratát érti, így legyen a mi megtérésünk is a jó döntéseknek a sorozata, a nézetváltoztatás, a tudatos építkezés az Isten országában. Amen. Állunk fel és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Isten, hosszú ideje járjuk az utunkat, vagy mondjuk így, hogy hosszabb, rövidebb ideje, és valamilyen sajátos formában magunk szintjén ez ellenségeskedés veled, te akaratoddal, félelem attól, hogy kisajátítasz bennünket, a világunkat, és úgy változtatod meg, hogy kicsúszik az irányítás a kezünkből, olyan féleképpen leszünk más emberré, ahogy most úgy érezzük, nem szeretnénk változni, pedig nem tudjuk tapasztalatból, hogy milyenné akarsz bennünket tenni, ezért állíts meg és fordíts meg, mint a nyújtat a magunk Damaszkuszi útján, és végíts ki bennünket az eddig ellenszemben tartózkodással, szemben Krisztussal, hadd legyünk úrunk Krisztusiak olyanok, mint te hordozva, te szenvedésedet és dicsőségedet egyaránt ebben a világban. Amen. A helyünket elfoglalva a 365. dicséretet énekeljük Isten tiszteletben.
Igen. Utolsó versét már a hirdetések és az már.